Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy ezen az esti jólán eréd jöhetünk. Köszönjük az elődeink hitét, áldozatos szeretetét. Köszönjük azt, hogy megépítették ezt a templomot hitből. Köszönjük az elődeink hitét, nem csak azokét, akit itt építkeztek, hanem azokék is, akik hosszú-hosszú évszázadokkal ezelőtt először újra felemelték a te igédet. Köszönjük az ő hitüket, köszönjük az ő igazság szeretetüket, mindazt, amit tőled kaptak, a világosságot és a bölcsességet. Köszönjük azt, hogy az ő hitük folyamán lehet a kezünkbe a te beszéded, és számunkra is kenyér lehet, táplálék. Urunk Istenünk, arra kérünk most, hogy ahogyan kijelentetted a te szent ígédben, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, te is ott vagy. Hadd kérjünk erre, teljesíts be a te szavadat. Légy itt közöttünk a te szent lelked által, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek igéjét Márk evangéliumából, a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból. Márk evangélium a 7. fejezetéből, a 24. verstől a 30. versig éppen. Jézus pedig onnan elindulva elment Tírus vidékére. Bement egy házba, és azt akarta, hogy senki ne tudja meg ott létét. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, a lábai elé borult. Ez az asszony görög volt, szíró-főnéciai származású, mégis azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt a leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz. Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki. Úgy van, Uram. De a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá. Ezért a szóért mondom, menj el. Leányodból kiment az ördög. Amikor azután hazaért az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle. Azzal kezdődik a mai ige szakaszunk, hogy Jézus nem akarta, hogy megtudják az ott létét. Elment Tírusnak egy vidékére, és nem akarta, hogy megtudják, hogy ő ott van. Bemegy egy házba, és azt reméli, azt akarja, hogy titkon maradhat az ott léte. Volt már ilyen, hogy Jézus nem akarta, hogy tudják az ott létét. Volt már olyan, hogy egyedül akart lenni. Volt már ilyen. Például, amikor Keresztelő Jánosnak a halál hírét vette, akkor el akart menni magányosan imádkozni. Volt már ilyen, hogy egyedül akart maradni, amikor a tanítványaival együtt elment külön egy félreeső helyre, és ott kérdezgethették őt, ott felfedte mindazoknak a dolgoknak a magyarázatát, amit nem értettek meg. Ott tanítgatta őket, és ott megpihenhettek. Volt már ilyen, hogy Jézus nem akarta, hogy megtudják az ott létét. És itt is, ez a mostani szakasz is így kezdődik, hogy nem akarja, hogy megtudják. Egyedül akar maradni, titokban, elkülönülten a tanítványaival. És azonnal kezdődik, adódik a kérdés, hogy neked volt-e már ilyen Jézussal? Hogy Jézus egyedül akart lenni veled együtt. Volt-e már az életedben ilyen, hogy titokban egyedül, elkülönülten lehettél vele? Napi tapasztalatod ez, hogy lehetsz vele egyedül? Hogy titkos találkáid vannak, elkülönített együttléteid, amikor kérdezgetheted őt, amikor megmagyaráz mindent, amikor tanítgathat. Mert mindez, ami ebben benne van, ez a titok, ez, hogy ő szólinkat, hogy ő beszél veled, ez nem véletlen hangzik ma el, hiszen a reformáció egyik vívmánya ez, hogy Istenünk igéje a kezünkbe lehet, hogy Jézussal együtt lehetünk, hogy kérdezgethetjük őt, hogy beszél velünk. A múltkor, amikor Jézus valami hasonló körülmények között volt, akkor kitudódott szintén, hogy ott van. És abban a pillanatban azt olvassuk, hogy befutották a környéket holmi hírvivők, és mindenfelől összeszedték azokat, akik rászorultak arra, hogy gyógyítsák őket. És Jézus bárhova ment, akár elment falvakba, városokba, vagy bármiféle településre, kihordták mind a betegeket, és várták, hogy meggyógyítsa. És most eljön az idő, hogy nem akar ezzel törődni, nem akar tömeget, nem akar fájdalmakat, nem akar gondot törölni, hanem most egyedül akar lenni. Másnak van itt az ideje. És azt olvassuk, hogy egy asszony eljön, mert meghallja azt, hogy Jézus ott van. Hallja, tudomást szerez róla, és így olvassuk, hogy eljön és odaesik a lábához, és kérleli Jézus talányáért. Az eredeti szövegben olyan plasztikusan leírja azt, hogy mi is történik. Így olvassuk, hogy rögveste, hogy meghallja, rögveste elmegy. Azonnal Jézushoz megy, és így olvassuk, hogy azonnal odaesik a lábához. Hallja a hírt, itt van Jézus, és onnantól kezdve egyetlen egy gondolat munkál benne, hozzá akarok menni. Minden olyan hirtelen, olyan lendülettel történik. Nincsen tekintettel semmire se az asszony, nem törődik semmivel se, csak jön, odaborul, sőt így olvasok, oda esik, oda zuhan Jézus lábához. Mi hajtotta ezt az asszonyt? Mi volt az, ami ennyire munkált benne, ilyen félelmetesen? Mi volt az, ami ennyire hajtotta őt, hogy menjen Jézushoz? Azt olvassuk róla, hogy volt egy leánya, szó szerint egy kis leánya, akiben tisztátalan lélek volt. Ezt az asszonyt egy családi tragédia hajtja. Hajtja a kétségbeesés, hajtja a szíve neheze, a tehetetlensége, az életének a terhe. Kicsi leánya van, és ez a kicsi leány hosszú ideje szenved. És nem csak a leány szenved, hanem szenved vele együtt a család. Azt olvassuk, hogy tisztátalan lélek hosszú ideje benne van ebben a leányba. Hogy mi is volt abban a házban, mi is volt abban a családban. Ahelyett, hogy Isten terve szerint békesség és szeretet uralkodott volna, tisztátalan lélek volt a kicsiny leányban. Maga ez a kifejezés, hogy tisztátalanság, nagyon sokrétű a Bibliában. Nem tudjuk azt, hogy konkrétan miben nyilvánult meg ennek a kicsiny leánykának az életében az, hogy tisztátalan lélek van benne. Mégis maga a szó azt jelenti, hogy hiányt szenved a tisztaságban, az egészségben, az őszinteségben, a becsületben, az önzetlenségben, a romlatlanságban. Ez a ház egy olyan ház volt, ami telve volt őszintétlenséggel, becstelenséggel, önzéssel, rombottsággal. Sőt, mást is olvasunk, azt is olvasok, hogy undoksággal, mocsokkal. Olyan ház, ahol tisztátalan lélek van, és telve van mindezzel. Másutt azt olvassuk, hogy a tisztátalansággal együtt párosul a nyerészkedés és a paráznaság is, együtt párosul az Isten káromlás. Vajon mit hallottak azok a falak? Mit hallottak? Mi hangzott el? Milyen tetteket láttak? Mi volt az, ami visszhangzott abban a házban? Milyen légkör uralkodhatott? A leánykával és az ő tisztátalan lelkével beköltözött ebbe a házba a tisztátalan beszéd és a tisztátalan tettek. És adódik a kérdés, hogy a te életedben mi költözhetett be? Hogy nálad mi van? Hogy nálatok a falak miket hallanak, milyen szavakat? Miket látnak, milyen tetteket? Mi az, amit te megtűrsz az életedbe? Ma ezt az országot teljes mértékben újra és újra elborítják a tisztátalanságok, a becstelenségek, az őszintétlenségek, a romlottságok, mind-mind a paráznaság, az Isten káromlás, és lehetne sorolni. Meg van fertőzve az egész országunk a tisztátalansággal. És Istennek az a terve mindannyiunk életével, a te életeddel, hogy te ilyen körülmények között, ebbe a tisztátalan világban legyél kedves illat. Legyél Istennek kedves illata. Hogy legyen az életedben egy személyes reformáció, amikor oda formálódsz Isten igéjéhez, az ő tervéhez. Nem a világ az, ami meghatározza az életedet, hanem Isten igéje. Hogy legyél kedves illat. És azt olvasok másutt a tisztátalan lelkekről, hogy keresik a nyugalmat, űzik a nyugalmat, futnak a nyugalom után, de nem találják. A tisztátalan lélek folyamatosan nyugtalan, nincs békessége. És azt is olvassuk róla, hogy gyötör, háborgat, hogy zaklat, zavar és kellemetlenkedik. Mi volt abban a házban? Csupa nyugtalanság, csupa terheltség, csupa zaklatottság, gyötrődés. Mind olyan szavak, amelyek kötődnek ehhez a lélekhez. Mint hogyha valaki folyamatosan nyitná, csukná a csikorgó ajtót, milyen idegesítő tud lenni. Rabolja az időt, ez a lélek, a tisztátalanság. Rabolja az életerőt, a kedvet, a lendületet. Mindattól elveszi az energiát, ami igazán feladat volna. A tisztátalan lélek őről, felőről nem hagy nyugodni. És nem csak ez az átkol tisztátalan léleknek, hanem az, hogy kiverhetetlen, hogy leteperhetetlen, hogy legyőzhetetlen, hogy nem tud erőt venni rajta senki sem, és nem tudja elhallgattatni. Ez a ház telve van vele, mert a kislánykán keresztül bejött a házba, és nem tudnak vele mit kezdeni. Ez hajtja hát ezt az asszonyt Jézushoz. Nem csoda, hogy leborul, nem csoda, hogy oda esik, oda zuhan ez a megterhelt élet Jézushoz, és kérleli őt. Kérleli azt, akiről azt hallotta, hogy egyedül van hatalma erővel parancsolni a lelkeknek, akinek egyedül van hatalma, hogy a szavával kiűzze azt, akit más nem tud kiűzni. Jön Jézushoz, oda borul, oda esik, és kérleli Jézust, hogy űzze ki, űzze el ezt a tisztátalan lelket, hogy hozzon megnyugvást ebbe a házba, hozzon örömet, békességet, hozzon tisztulást. Vágyik ez az asszony arra, hogy az élete ne a kínról szóljon, hanem legyen szabadulás. Az élete ne a halálról szóljon, hanem legyen élet. Ne a reménytelenségről, a sötétségről, a tisztátalanságról, hanem a világosságról szóljon az élete, hogy legyen szívbéli derű öröm, hogy gyötrődés helyett legyen fellélegzés. És úgy várnánk ezen a ponton, annyira várnánk azt, hogy Jézus elfogadja ennek az asszonynak a kérését. Úgy várnánk azt, hogy Jézus nyitott szívvel, nyitott karokkal fogadja. Hiszen egy szenvedő asszonyról van szó, egy sokat szenvedett asszonyról van szó. Nem csak róla, hanem a családjáról. Úgy várnánk, hogy Jézus meghallgatja, sőt, többet ad neki, mint amennyit kér. Úgy várnánk, hogy a mindent tudó, az irgalmas szívű, a mindent ismerő, aki onnan, ott, Tíruszból tudja és ismeri ennek az asszonynak minden gondját, terhét, életét. Úgy várnánk, hogy a minden tudó, aki irgalmas, meghallgassa őt. Nem tudom, hogy hányan voltunk már ilyen helyzetben, ahogy ez az asszony, hogy ilyen végtelen szükségállapotban, szükséghelyzetben fordultunk Jézushoz. Nem tudom, de imádkozni mindannyian szoktunk. És adódik a kérdés, hogy miért gondolhatjuk azt, hogy meghallgat? Ez az asszony miért gondolhatta azt, hogy meghallgatja őt Jézus? Honnan gondolhatta azt, hogy meg fogja őt hallgatni? A sürgető körülmények miatt? A nagy-nagy szenvedés, a fájdalmas tehetetlenség miatt? Mi volt az oka, miért azt gondolhatta, hogy Jézus törődni fog a dolgával? Hogy nem fogja elutasítani? Talán az, hogy amint hallotta rögvest, hozzáfordult? És mi magunk, amikor imádkozunk, miből gondoljuk azt, hogy meghallgat? Milyen érdemeket gondolunk felsorakoztatni? Hogy hozzáfordultunk? Hogy tőle kérjük? Halljuk be, hogy néha-néha ott van a szívünk mélyén, hogy azt gondoljuk, hogy emiatt hallgat meg. Vagy mert nagy a szükség, és ezt biztos ő is látja. És a meglepetés az az ebben a történetben, hogy nem így történik, ahogyan várnánk. Jézus nem mondja azt, hogy, amit sokszor hallottunk már, hogy ne félj, csak higgy. Nem mondja azt, hogy menj el, a te hited megtartott. Nem mond feloldozást ennek az asszonynak, hanem azt mondja, hogy nem lehet. Úgy várnánk, hogy meghallgatja. És Jézus azt mondja, hogy nem lehet. Így mondja, nem jó a fiak kenyerét elvenni. Nem lehet. Nem tudom elfogadni a kérésedet, el kell utasítanom, mert nincs jogod hozzá. Nem lehet részed benne, neked nem jár, nem hallgathatlak meg. Milyen szörnyű dolog belegondolni ebbe, hogy itt van ez a sokat szenvedett asszony nagy szükségben. Megalapozott a kérése, és Jézus mégis azt kell, hogy mondja, hogy nem hallgathatlak meg. Nem jó a fiak kenyerét elvenni. És ott van a miért. Miért nem? Azt válaszolja Jézus, mert nem vagy fiú. Mert nem tartozol hozzám. Mert nem vagy az enyém. Nem hallgathatlak meg, mert nem vagy az enyém. És ez az asszony, ez nem lázad. Ez az asszony nem vonja kétségbe Jézus szavának az igazát. Nem mondja azt, hogy nincs igazad. Sőt, azt mondja, hogy úgy van, Uram, igazad van. Hogyan vonhatnám kétségbe azt, amit mondasz, hogy nem vagyok fiú, hogy nem érdemlem, hogy nincs jogom hozzá. Igaz, amit mondasz. És akkor azt mondja az asszony, csak egy morzsát. Csak egy picikét. Egy morzsát adj. Az asszony elfogadja és kimondja azt, hogy jogos, amit Jézus mond, hogy nincs jogom arra, hogy beteljek veled. Nincs jogom arra, hogy beteljek a közelségeddel, a jelenléteddel. Nincsen jogom hozzá. Nem kívánhatom azt, hogy részesüljek a békességedből. Nem kívánhatom azt, hogy megvigasztalj a fájdalmaimban. Nem kívánhatom, hogy megadd. Nem kívánhatom az oltalmadat se, a gondoskodásodat se. Csak egy morzsát adj. Csak egy picit. És ezt mondja Jézus ennek a kolduló asszonynak, ennek a mindent oda alázó asszonynak, oda boruló asszonynak, hogy ezért a szóért menj el, és ott a leánykából kiment az ördög. Nem a sürgető körülmény, nem a fájdalmas tehetetlenség, nem a nyomorúság az, ami Jézus szívét arra indítja, hogy meghallgasson. Az asszonynál se így volt. Nem amiatt hallgatta meg, hanem egyedül kegyelemből. Egyedül kegyelemből. Nem a körülmények miatt, nem ő miatta, hanem egyedül kegyelemből. És azt mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni, mégis adj egy morzsát, és megadatik az asszonynak. És ez az egyedül kegyelemből, ez visszacsenghet megint csak. Itt van benne az írásba, hogy egyedül kegyelemből hallgat meg az Isten. És Jézusról tudjuk azt is, hogy ezt a helyzetet, ezt ő maga ismerte. Ismeri azt a helyzetet, hogy az ember hozzáfordul, de nem hallgathatja meg, mert nem fiú. Mert nem fiú, nem tartozik hozzá. Csak azokat hallgathatja meg, akik hozzá tartoznak, és őket is kegyelemből. És mi az, ami változás? Azóta sem változott senki, semmi. Sokan nem értik azt, hogy miért van az, hogy nem hallgattatik meg az imádságuk. Sok oka lehet ennek. Itt most egy okot mond a Szentírás, hogy Jézus a fiakat hallgatja meg. A fiaknak a kiváltsága, hogy részesedjenek. Mit kell hát akkor kérni elsőnek? És mi az, amit ez az asszony is akkor még nem érthetett meg? De minden esetre nekünk üzenetként itt van. Az, hogy az első kérésünk az legyen, az első fohászunk az legyen, hogy Uram, engedd, hogy fiad legyek. Fogadj fiaddá. Mert ez a legfontosabb, hogy vele rendeződjön a kapcsolatunk. És azt mondja az írás, hogy Jézus Krisztus megtöretett kenyérré lett. Megtöretett kenyérré lett, hogy tápláljon. Tápláljon a testével, tápláljon az igéjével, hogy gondoskodjon és tápláljon. Ő maga oda áldozta magát azért, hogy ne csak morzsákat kapjunk, ne csak mint ez a pogány származású, hojduljunk tőle, hanem azt mondja az írás, hogy azért jött, hogy bővölködjenek azok, akik hozzátartoznak. Azért áldozta magát, hogy mi, akik hozzáfordulunk, azoknak az imádságai eljuthassanak a kegyelem király trónusához. Egyedül Krisztusért, az ő áldozatáért. És a harmadik ami még ide tartozik, az egyedül hit által. Az egyedül hit által ott történik, hogy fiúvá úgy lesz az ember, hogyha valaki hisz Jézusban. Így mondja az írás, hogy akik befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyerekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Ebből a kicsin kis ige szakaszból itt van előttünk a reformáció minden vívmánya. Minden olyan dolog, amit újra eleink felfedeztek. A kegyelmet, a Krisztus áldozatát, a hitet. És mindezt a Szentírás adja elénk. Legyen egyedül Isteni a dicsőség. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hatalmas Isten, annyira nem természetes az, hogy meghallgatod az imádságainkat. Annyira nem természetes az, hogy hozzád fordulhatunk, és te válaszolsz. És mégis köszönjük azt, hogy olyan sokszor lehetett már részünk benne. Köszönjük azt, hogy újra és újra nem szűnsz meg törődni velünk. És köszönjük azt, hogy elárulod a titkát is, hogy egyedül kegyelemből van ez. A te áldozatodért. Urunk, annyiszor úgy jövünk eléd, hogy azt gondoljuk, elegendő indok a körülmény. Elegendő indok mindaz, ami velünk van. Elegendő indok a szükségállapot. Hiszen te is látod, te is ismered, és irgalmas szívűnek találtunk téged. Köszönjük azt, hogy megállítasz most, és felfeded előttünk újra, talán sokatszor, hogy nem magunkért hallgattatunk meg, hanem a te Golgotai keresztedért. Köszönjük, hogy ott, abban a vérben, ott van az elégtétel minden tisztátalanságunkért, minden olyan dologért, ami a szánkon kijött, és nem áll meg a te mércéden. Köszönjük, hogy ott van az elégtétel minden őszintétlenségünkért, minden kétértelmű szavunkért, undokságért, Isten káromlásért. Köszönjük, hogy eleget tettél minden bűnünkért. És Úr Jézus Krisztus, leginkább azt köszönjük neked, hogy megajándékozol a hittel, avval a hittel, hogy valósággal elégséges a te áldozatod. Köszönjük azt, hogy élhetünk, bővölködhetünk a te áldozatod minden javából. Köszönjük, hogy te vagy az, aki az ajándékaidat adogatod minden gyermekednek. Könyörgünk azért, hogy cselekedd meg az életünkkel, hogy megélhessük azt, hogy egyedül a te dicsőségedre élünk. A nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen.